2024. január 7. a témák címszavakban új év küszöbén Őrség a Rajnán Oszkár Szobrocskával beszélgetés Nádasné Ormai Gabriellával Clevelandból. Immár 2024-ben, minek utána a New York-i Times Square felhőkarcolójáról, minden évben leereszkedő óriási kristálygömb, az új esztendő felé visszaszámlálás követően, a zéró másodpercezért megkezdődött az új esztendő. A kristálygömbről mindenképp el kell mondani, hogy 6 tonna a súlya, 2688 darab háromszögletű valódi kristályból áll, amit 32.256 LED égő világít meg. 2008-ban a kristálygömb 100. évfordulóján a város úgy döntött, hogy állandóan ott marad a gömb a felhőkarcoló tetején, és minden évben 12-kor leereszkedik. Még egyszer boldog új esztendőt minden kedves hallgatónak! Őrség a Rajnán, Oszkár Szobrocskával. Amikor Lukács Pál, azaz Paul Lukasz 1944 elején elnyerte Hollywoodban az 1943-as Oscar-díjat, semmilyen hírt nem közöltek róla Magyarországon. Az ország akkor elszigeteltségére jellemző, hogy arról sem szólt senki, hogy ekkor kapott Oscart Kertész Mihály, azaz Michael Curtis a Casablancáért. Viszont a kanadai magyar munkásban, az újságban azonban 1944. március 16-án tették közzé az örömhírt. Az amerikai magyar művészek sikerei is fokozzák a szelet a haladás vitorlájában, mely el fogja söpörni a bitorlókat. A cikkből megtudjuk, hogy a Szobrocskát Lukács a Watch on the Rhine, azaz Őrség a Rajnán című filmben játszott főszerepéért kapta, s azt is, hogy a német föld alatti mozgalom egyik vezetőjének ezt a szerepét az eredeti színdarabban a színpadon is Lukács játszotta. De ki volt Lukács Pál? Akiről mára teljesen megfeledkezett szinte mindenki, határon innen és túl. Életét valamennyi eddig ismert forrásunk eléggé nagyvonalúan adja elő. Az biztos, hogy 1894-ben született Budapesten, szülei kereskedelmi pályára szánták, de ő színésznek készült. A digitalizált újságcikkek között is előkerült Lukács, 1924-es személyes vallomása, így jóval árnyaltabb képet kapunk személyiségéről és útkereséséről. Idézett: apám, amikor látta, hogy minden komoly törekvés hajótörés szenved, elhatározásomon radikális kurát választott gyógyításomra, 1913 őszén katonának adott, és én a bécsi 4-es dragonyosok önkéntese lettem, mondta. Hangja erőteljes, ércesen csengő férfi hang, mely tud lágy és hajlékony lenni, s a legkülönbözőbb érzelmek és szenvedélyek érzékelésére is alkalmas. Alakja s egész megjelenése szimpatikus, sok művészi siker kísérje pályáján, írták akkor. S nem kellett sokáig várnia a hollywoodi szerződése sem. 1927-ben szerződtették a kaliforniai filmvárosban, ahol Paula Negrivel játszott. A színésznő szerelmei című filmben, és ez egy csapásra híressé tette őt. Számos Warner Metro Columbia Fox filmben tűnt fel. 20 éven keresztül a Stargarda első sorában szerepelt, még az is sikerült neki, ami kevés külföldről érkezett művésznek. A hangos film megjelenése után is töretlen maradt a pályája. Azon kevés magyarok egyike volt, akik a Broadway-n is felléptek. Az internet Broadway Datebus meglepő adatokkal szolgált. Paul Lukasz 1938 és 1955 között 5 produkcióban szerepet kapott a Broadway-n New Yorkban. Rank doktorként mutatkozott be Henrik Ibsen Nóra című művében, és Moroszkó a Moroszkó Theaterben. 1937. december 27-én. Az igazi sikerről, az Őrség a Rajnán című drámáról, amelyet Lilian Hellman írt, és Martin Beck a Martin Beck Theaterben mutatták be 1941. április 1-én. Ebben Lukács 398 alkalommal személyisítette meg Kurt Müllert. A Lukács Pálról szóló írásokban többször esik szó arról, hogy élete végén hiába vágyott vissza hazájába, a kommunista kormányzattól nem kapott vízumot. Arról azonban szinte sehol sem olvasni, hogy a II. Világháború végén 18 esztendei távollét után ismét a budapesti Stefánia úton sétált, az amerikai hadsereg uniformisában. Lukács Pál megnézte a Vígszínházat házat is, némán állt a színház épülete előtt. Arcának izmai mozogtak csak, lehet, hogy elfojtotta könnyeit. Borzasztó látvány volt annak a színésznek a számára, aki világkarriert csinált, és aki Budapesten alig lépett föl másutt, mint a Vígszínházban, írta a Színház című lap 1945. október 17-én megjelent számában Kristóf Károly. Szomorú. 1941. augusztus 15-én bekövetkezett haláláról már csak néhány soros cikkben számoltak be a magyarországi lapok. Kötelességemnek érzem folytatni mindazt, amit örökségül kaptam, mondta dr. Nádasné Ormai Gabriella, a Clevelandi Magyar Társaság ügyvezető elnöke. A magyar társaságot férje családjától az észak-amerikai diaszpóra és az erdélyi magyar közösség iránti elköteleződést saját családodtól is örökölted. Kérlek, mesélj mindenről, kérdezte Antal Ferenc Ildikó. Hallgassák meg! Szüleim az erdélyi Érmellékről származnak, az úgynevezett 45-ös menekültnek, édesanyám dr. Ormai Józsefné Kis Gabriella a II. Világháborúban önkéntes ápolónő volt, a visszavonuló német-magyar hadsereggel elhagyta az országot, és sosem tért vissza. Édesapám bombázó repülőpilótaként amerikai fogságba esett, a háború után visszament, befejezte Debreceni Egyetemét, majd felszólításra elhagyta az országot. Angliába házasodtak össze, és onnan vándoroltak ki Kanadában. Én már ott születtem, mondta. A bátyámmal együtt a Niagara-félszigeten nőttünk fel, ahol nagyon kevés magyar élt, de édesapámat sokszor hívták szónokolni a nemzeti ünnepeken, a kis magyar közösségben. Így gyermekkorunkban valamennyire részt is vettünk a magyar közösségi életben. Beléptem a Helikon ifjúsági körbe, aminek később elnöke is lettem 80-ban, pedig a Helikon bál elnöke lettem. A Helikon társaságot magyar származások kanadaiak alapították azért, hogy a magyar nemzeti örökséget, a kultúrát, történelmet és hagyományainkat ápolják, és terjesszék Kanadában, Torontóban. A cserkészetbe viszonylag későn, 18 éves koromban léptem be, de mivel a többiekhez képest nagyon jó beszéltem magyarul, édesapám pedig cserkész volt, még Magyarországon is, cserkészszörökben ismert volt a családunk, így engem tártkarokkal fogadtak viszonylag idősen is. Később, 89-től 2006-ig részt vettem a külföldi magyar cserkész segéd tisztképző táboraiban is, kiképzőként. Az idei kongresszuson egy kitüntetés is átadtak, hogyan alakult meg az Árpád Akadémia. A magyar találkozó annak az eredeti célkitűzésnek megfelelően, hogy a száműzetésben élő magyar szellemi elit munkásságát ösztönözze és annak érvényesülését, valamint méltó elismerését biztosítsa, követte a magyar társaság példáját, és már 62-ben éves pályázatot hirdetett, és a legkiválóbb szellemi alkotások jutalmazására évről évre kiosztásra kerülő díjat rendszeresített. Árpád fejedelemről elnevezett, és ötvös művészeti kivitelben készített arany, ezüst és bronz érmeket, és díszokleveleket adományozott, amelyeket ugyanazon a díszvacsorán adtak át. Mi lehet a fő oka a változásoknak a rendszerváltozáson kívül? Az idő és a világ változása volt. Nagyrészt meghaltak azok az emberek, akiknek ezek a találkozók életük szerves részét képezték. Tavaly volt itt egy nagyon idős ember Kaliforniából. 90-valahány éves volt, aki elhatározta, hogy még egyszer utoljára eljön közzénk. De azok, akik korábban mindenében eljöttek, már mind meghaltak. A másik gond, hogy a rendezvény hálaadás hétvégén van, Amerikában egy nagyon komoly családi program. Mi azért nem választottuk a dátumot, mert ilyenkor nagyon sok egyetemista hazajön, és lehetőséget akartunk adni nekik, hogy találkozzanak. Végül beszéljünk a te családi örökségedről, az erdélyi református iskoláról. Hogyan is kezdődött? A rendszerváltás után 90-ben elvállaltam az erdélyi református iskolák támogatásának szervezését a Calvini Szinódus missziójaként. Először a kolozsvári kollégium bentlakásának építésére, az iskola fenntartására és diákok támogatására gyűjtöttem, utóbbit keresztszülői akciók által. A Marosvásárhelyi Diakonissa épületein belül egy bentlakás megépítésére, majd a Bolyai Liceum meglévő épületének felújítására is szerveztem gyűjtést. Mára már sikerült kiterjeszteni a támogatást a nagyanyagyi Betlen Gábor kollégiumra és a Baszkamadarasi Református Székelyudvarhelyi kollégiumra is. Összesen több mint 2,5 millió dollár sikerült eljutatni ezeknek az intézményeknek. Nem teljesen pontosak az adatok, de a pénzből, amit gyűjtöttünk, nagyrészt sikerült megépíteni a bentlakást Kolozsváron. Az egész onnan indult, hogy édesanyám unokatestvére volt dr. Csiha Kálmán kolozsvári püspök. 90-ben édesanyám és dr. Havattői Sándor, egy itteni református lelkész kihozatta őt Amerikába és Kanadába egy előadás sorozatra, hogy elmondhassa, mi is a helyzet Kolozsváron. A román állam visszaadta a kollégium működési engedélyét, nem az épületet, csak az engedélyt, és Csiha Kálmán arra gyűjtött, hogy működtethesse az iskolát. A bentlakásra is szükség volt. 91-ben meghívta a kolozsvári református kórust egy előadói körútra, és mindenhol kihirdették dr. Csiha Kálmán ötletét, a jelképest keresztszülői akciót, mondta el. Erdély Jánost hallották New Yorkból.